Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán, az Arena mai vendége pedig Kisé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Műsorunkat a rádióban felvételről hallják. Bajorország után a múlt hétvégén Németország másik leggazdagabb tartományában, Hessenben tartottak törvényhozási választásokat. A vasárnapi megmérettetésen az Angela Merkel vezette CDU több mint 50 éve a leggyengébb eredményt ért el, de továbbra is messze a legnagyobb politikai erő ebben a tartományban. A hivatalos előzetes végeredmény alapján a kereszténydemokratákhoz hasonlóan a szociáldemokraták is 10%-ot meghaladóan veszítettek támogatottságukból. Mindjárt részletesen is kitérünk az eredményekre, de előtte arról, hogy nem sokkal beszélgetésünk felvétele előtt jött a hír, hogy Angela Merkel bejelentette, a decemberben esedékes kongresszuson nem indul a CDU elnöki posztjáért. Na most ez azért is érdekes, mert a politikus asszony többször is jelezte már, hogy nem látná reálisnak, hogy kancellár maradjon, ha lekerülne a CDU éléről. Mi lesz most?
Igen, valóban abból indult ki, hogy aki a kancellár, annak kell a párt elnökének lenni. Ezt a két posztot magyarul egy kézbe kell tartani, de a legutóbbi választások, Bajorország és hesseni választások után lényegében olyan nyomás nehezedik Merkelre, hogy valamit kellett tenni, tehát olyan irányba lépni, ami a rendezett átmenet korszakának nevezhetjük a Merkel utáni időket tekintve, úgyhogy ez a bejelentése is azt jelenti, annál is inkább, mert jövő hét végén lesz a CDU-nak egy zárt ülése, amikor a decemberi hamburgi pártkongresszusnak az előkészítéséről fog szólni, részint egy alapprogramnak a létrehozásáról van szó, és tulajdonképpen ennek a decemberi CDU pártkongresszusnak Hamburgban a fő témája, egyik fő témája a CDU elnöki posztján való változások, és ezt megelőzendő részint a hesseni választások után Merkel szinte preventíve a vitát megelőzendő bejelentette, hogy a korábbi álláspontjával ellentétve lemondani a pártelnöki kandidálásról.
Ön Merkel utáni korszakot említett, egyelőre még csak a párt szisztémában vonatkozik ez ebben a konstellációban?
Hát lehet valaki hatalmon, de úgy lehet hatalmon, hogy egyben már a rendezett előkészületek vannak arra, hogy egy átmenet következzen be, hogy ezt kik töltik be, hogy töltik be, új személyeknek és új programnak kell előtérbe kerülni.
Ugye azért kérdezem ezt, mert egyrészt Angela Merkelnek voltak olyan nyilatkozatai, hogy bármi legyen is a politikai helyzet az országban vagy a tartományokban, ő kit akarja tölteni ezt a kormányzati ciklusát, illetve a hesseni választás előtt is azt mondta, hogy ez nem Berlinről szól, hanem Hessenről.
Hát tulajdonképpen azt kell mondani, hogy nem egyedül Merkel határozza meg, itt van egy koalíciós partner is, és a SPD részéről is vannak törekvések. Tegnap Andrea Nahles, az SPD-nek, a szociáldemokrata pártnak a vezetője, azt bejelentette, hogy a következő fél évnek a programjában egy kérdéskatalógust határoznak meg, és gyakorlatilag ennek a megvalósításának a fényébe döntenek arról, hogy hogyan tovább, de magában a koalíciós szerződésben szerepel egy felülvizsgálati klauzula, ami azt jelenti, hogy a ciklus, tehát a 4 éves törvényhozási ciklusnak a közepén a szociáldemokrata párt, ez jövőre 2019-re esne, újra egy rendkívüli kongresszus tart, ahol a párttagság számára fölteszi a kérdést, hogy folytatható-e a nagy koalíció.
Tehát ugye az elmúlt választásokon az SPD is jelentősen meggyengült, több mint 10%-ot vesztettek ők is az 5 évvel ezelőttihez képest a támogatottságukból. Itt is és Bajorországban.
Igen, ez is benne van. A párt baloldala már eleve követelte, hogy a nagy koalícióba ne lépjenek be, hanem a párt megújulásához a legjobb feltétel a ellenzéki szerep. Na most az első tag megkérdezésén a szociáldemokrata párton belül 66-44% volt a pro-nagy koalíciós csoportnak. Ez csökkent, de ugyanakkor a nagy koalícióban való kilépést sürgető balszárny is tisztában van azzal, hogy most egy előrehozott választások megindítása több, mint kockázatos a szociáldemokrata párt számára, hisz egy szabad esésben van. Következésképp Andreánál lesz időt akar nyerni, az időnyerés pedig azt jelenti, hogy 2019-ben valószínűleg őszén kerülne sorra a tag megkérdezésre, és ha úgy dönte a SPD, ez az egyik opció, hogy nem folytatható a koalíció, mert a pártnak a szabadesése, zuhanó repülésen nem állt meg, akkor az a SPD-nek a kilépésével lényegében a nagy koalíció véget ért, és a Merkel korszak is. Tehát ez a lehetőség egy nyitott opció.
Vannak-e ezen kívül még forgatókönyvek? Angela Merkel megtarthatja mondjuk az európai parlamenti választásokig a pozícióját, a kancellári pozícióját?
Egyelőre egy átmenetről van szó, ennek az átmenetnek a része a személyi változások fokozatos bevezetése, ebbe illeszkednek be a Merkelnek a bejelentése, a pártelnöki tisztségért nem indulna, ez az egyik, és tulajdonképpen mind a két párt abban érdekelt, hogy előrehozott választások idén ne legyenek, hiszen azt kell mondani, hogy a hesseni választási eredmények, mint ahogy a felkonfban is benne volt, hát lényegében a két párt több mint 22%-ot veszített. Ez a trend megegyezik a magyarországi trenddel, ahol a SPD tagságának több mint a felét elvesztette, és 9,8%-ot kapott, és a CDU is több mint 10% veszteség érte. Tehát a vezető nagykoalíciós néppártok zuhanó repülésben vannak, és az egész politikai pártrendszernek egy fundamentális átalakulásával állunk szembe, ami azt jelenti, hogy a politikai spektrum kezd felaprózódni, tehát sok kis párt jelenik meg. Hessenben ez azt jelenti, hogy először a hesseni tartományi politika történetében 6 párt lesz a hesseni parlamentben, és ugyanez a folyamat más tartományokban, sőt országosan is megfigyelhető.
Mindjárt részletesen kitérünk a párt struktúra változásaira is, de térjünk vissza Merkel szerepére is, hogy a kancellárasszonynak meddig lehetnek elképzelései a saját jövőjére vonatkozóan is. Valóban ki akarja tölteni ezt a ciklust, vagy pedig adott esetben az európai parlamenti választásokban még szerepet akar játszani kancellárként?
Nyilvánvalóan érdeke az időnyerés, tehát mindenképpen 2019 legyen egy erőmérés, ez részint a szociáldemokrata pártól is függően, de valóban az Európa Parlamenti választások is ide tartoznak. Hozzáteszem még azt, hogy 2019 őszén lesznek a legközelebbi tartományi parlamenti választások.
Tehát egy év van addig.
Igen, ez főként Kelet-Németország szempontjából érdekes, Kelet-Német tartományokba, méghozzá Sachsenhaltba, ahol a AfD alternatíva Németország a tavalyi parlamenti választásokon is, ha csak töredékkel is, de megelőzte a CDU-t is, több mint 27%-kal.
Sőt, ugye egy korábbi adásban mesélt a szász miniszterelnökről, aki igen keményen fogalmaz Angela Merkel politikájával kapcsolatban.
És a másik tartomány Türingia, ott is gyakorlatilag az AfD-nek igen erős pozíciója van. Brandenburg a harmadik, ahol gyakorlatilag ilyen tekintetben egy baloldali koalíció van hatalmon. Tehát azt lehet mondani, hogy a jövő évi tartományi választások sem ígérnek sok jót, hiszen a kelet-német tartományokban az alternatíva Németország nagyon erős. Sok helyen az első, sok helyen a második legerősebb párt már most is.
Ugye Magyarországon is, de talán Európa szerte nagy jelentőséget tulajdonítanak a 2019 májusi európai parlamenti választásoknak, és ugye európai szinten is mindig francia-német tengelyről beszélünk. Angela Merkel mennyire tudja még alakítani Európa jövőjét jövő nyáron? Pontosabban visszatérve az előző kérdésemre, hogy ha pozícióban marad, akkor bele tud-e szólni még az unió jövőjét érintő változásokba?
Természetesen erre van lehetősége. Hozzátenném azt, hogy a francia-német együttműködésben nagyon sok homokszem került, tehát tulajdonképpen a francia elnök javaslatára Németország nem tudott kellő válaszokat adni, illetve lefékezte, tehát az az elképzelés, hogy a eurozónának önálló pénzügyminisztere legyen, saját parlamentje, saját költségvetése, és így tovább Németország részéről nagy fenntartásokhoz vezetett. Németország nem akarja kiadni saját szuverenitásából a költségvetési jogokat, ez magában a német alaptörvénybe, a német alkotmányba is benne van. Másrészt pedig Németország nem akarja finanszírozni azokat az elképzeléseket, amelyeket gyakorlatilag a eurozónának egy átalakulását jelenteni abban az irányban, hogy Németország egy állandó finanszírozójává válik a déli tagállamoknak. Tehát azt kell mondani, hogy itt a francia-német együttműködés nem tökéletes, más területeken biztonságpolitikai együttműködés, ott igenis van előrehaladás, meg abban a tekintetben, hogy is többet kell beruházni az Európai Unióba, hogy a megfelelő gazdasági fejlődés dinamika legyen.
Egyébként ezek a forró német belpolitikai események hatása lehetnek-e arra, hogy adott esetben európai politika szinten a Macron vezette vonal megerősödjön?
Na most épp ezt akarom mondani harmadik elemként, hogy az, hogy a német belpolitika egy ilyen drámai átalakulásban van, mert nem csak egyes pártokról van szó, hanem az a hiperstabilitásáról ismert német belpolitikai rendszernek a átalakulása, amiben rendkívül sok bizonytalansági tényező van. Ez magának a mindenkori kancellárnak is a politikai játékterét korlátozza, és nyilvánvalóan mindig jobban kell tekintettel lenni az otthoni belpolitikai erőviszonyokra, amikor Európa politikát vagy külpolitikát csinál.
De akkor ezek szerint Angela Merkelnek még célszerű kivárnia a jövő őszi tartományi választásokat? Kancellárként?
Hát, annál az egyszerű foknál célszerű kívánni, hogyha most tartanák a választásokat, és a tartományi választások eredményét nézzük, és itt az kísért, hogy ezek a nagypártok, CDU, SPD 10%-on feletti veszteségeket könyvelhettek el egy most következő idén előrehozott választásokban, már technikailag sem menne idén, mindenképpen a jövő évre áthúzódna gyakorlatilag, hát nem sok jóra várnak.
Hát csak az a kérdés, hogy célszerű ezeket a tartományi választásokat még tavaly, vagy jövő ősszel megvárni, vagy már ha adott esetben előtte távozna Angela Merkel a kancellári székből, és ezzel lényegében haladnánk az előrehozott választások elé, az milyen hatással lenne a tartományi megmérettetésekre?
Természetesen a jövőt minden részletében nem látjuk előre, és felgyorsulhatnak az események, de arról van szó, hogy egy rendezett, kiszámítható, kalkulálható átmenet legyen. Ennek az átmenetnek a kialakításába maga Merkel is részt vesz, tehát az utódlás meghatározása ebben a tekintetben is befolyása van. Tehát mindenképpen ők ebből indulnak ki stabilitási okokból, és itt a szociáldemokratáknak a döntése is nagyon lényeges, ahogy említette.
Elképzelhetőnek tartja azt, hogy előrehozott választási, tehát szövetségi választást nem kell tartani, és egy ilyen utódlásként egy kancellár cserével megoldható lenne az átmenet?
Attól tartok, hogy nem. Olyan mértékű drámai átalakulás van a német politikai, párpolitikai rendszerben, hogy az előrehozott választások szerintem az egyik legvalószínűbb opciónak, forgatókönyvnek ezt tartom, ez nem lesz elkerülhető.
Mikor lenne ez ön szerint?
Hát nyilvánvalóan nyár végén, ősz elején dönt a Szociálista Párt, hogy folytatható-e a koalíció, és azt kell mondani, hogy az SPD szabad esésben van. Tehát az a fajta felismerés, hogy csak ellenzékbe állíthatja meg ezt a folyamatot, a pártnak az elfogyását szinte, hiszen egy nagymúltú történelmi pártról van szó, de ennek a pártnak a fogyásában még más szempontok is szerepet játszanak, ami a zöldeknek és az alternatíva a Németországnak a felemelkedésében nagyon ugyancsak nagy szerepet játszanak. Ha szabadna erről beszélnem, mert ezt itt többször utaltam erre, azt kell mondani, hogy a politikai pártrendszer mindig visszatükrözi azokat a törésvonalakat, azokat a konfliktusvonalakat, ami a társadalomban vannak. Na most hagyományosan a német pártrendszer is, mint Nyugat-Európában ez úgy volt, a II. Világháború után lényegében a munkavállalók és a munkaadók ellentéteként a munkatőke ellentétét képezte le, voltak a konzervatív pártok, akkor inkább a munkaadók érdekét képviselték, és a szociáldemokrata párt hagyományosan a munkavállalók érdekét képviselte. Hát ennek a mentén, ennek a konfliktusnak a mentén alakult ki ezek a hagyományos bal-jobb rendszerű megosztottsága politikai megosztottsága és a pártoknak. Most azt látjuk Németországban, hogy ennek a hesseni választásnak is két győztese van. Egyik a zöldek, a másik pedig az alternatíva Németországnak.
Majdnem mindegyik, mind a kettő 9%-os támogatottsági növekedést ért el, azzal a különbséggel, hogy a zöldek tartományi szinten is azért több helyen jelen voltak mindig is, az igen. AfD viszont nem.
Igen, 19,13
alakultak.
Százalék lett a zöldek, és már Bajorországban is 17% felett voltak, az AfD pedig gyakorlatilag több mint meg háromszorozta a szavazatainak a számát, tehát 13,1%-ot ért el, ezzel gyakorlatilag mind a 16 tartományban bent van, tehát nem egy FMR átmeneti jelenség, hanem gyakorlatilag magát megalapozta. Na most ez azt jelenti, hogy befejezem az előbbi gondolatmenetet, hogy a német pártpolitikai rendszerben az új törésvonal, ami mentén lényegében az új pártrendszer kialakul, a zöldek és az alternatíva Németország által megtestesített ellentét, a zöldek képviseik a globalitás, tehát a globalista, multikulturalista felfogás, a másik oldalon pedig a alternatíva Németország a nemzetállamú identitás alapú megközelítését a politikai konfliktusoknak. Nos, ez az az új konfliktus, ami a régi hagyományos jobbal konfliktust felváltaná, és azok a pártok, ami eme két pólus közé, tehát a zöldek és az alternatíva Németország közé szorulnak, ezek gyakorlatilag felőrülődni látszanak ebben a konfliktusban is. Ez egy teljesen új helyzet, és úgy tűnik, hogy a pártválasztók tekintetében is de politikai értékek, posztmateriális értékeknek van jelentősége, nem annyira a gazdaságilag megfogható dolgoknak, mint Bajorország, mint Hessen egy jóléti ország. Bajorország majdnem 600 milliárdos évi társadalmi össztermékkel rendelkezik, a Hessenének 179 milliárd, mindegyik nettó befizető a német kasszába, ami a tartományok között.
Ugye Hessenben volt egy közvéleménykutatás, ahol azt mondták az ottaniak, hogy egyébként teljesen meg vannak elégedve az ott történtekkel, meg a kormányzóval is.
A gazdasági feltételekkel mind Bajorországba és mind Hessenbe elégedettek, és mégis gyakorlatilag a koalíciót vezető párttal szembe szavaztak Bajorországba, a CSU-val szembe, és itt viszont Hessenben is gyakorlatilag a CDU, mint az uralkodó vezető néppárt szenvedett igen komoly veszteséget, míg a zöld, a koalíciós partner pedig látványosan majdnem 20%-ot ért el.
Mind a két tartományban, tehát Bajorországban és Hessenben is Berlinről szavaztak?
Na most ez azért érdekes, hogy mind a szociáldemokrata vezetők, mint maga Angela Merkel is mondta, hogy most arra szavazzanak, ami a tartományi politikába történt. És ott elég sok jó dolog történt, ne Berlinre.
Igen, erre úgy fogalmazott igen. Angela Merkel, hogy most Hessenről kell dönteni, hogy ha valakinek vele van baj, akkor írjon neki levelet.
Igen, de a választók mind a két esetben, mind Bajorország, mind Hessen esetében, és ez mutatja, hogy ez egy trendértékű dolog, nem egy anomália, nem egy különlegesség, tulajdonképpen a nagy koalícióra ellenszavaztak, ami gyakorlatilag egy bizalmatlansági szavazás volt a nagy koalíció ellen, ami egy komoly hitelveszteségben, egy komoly bizalomvesztésben áll, tehát gyakorlatilag a országos politika, a berlini politika befolyásolta a tartományi választásokat.
Kik szavaznak a zöldekre, illetve az AfD-re?
Hát azt kell mondani, hogy a zöldeknek, ha csak egy rövid pillantás távirati stílusba a történetükre vettünk, akkor azt kell mondani, hogy először mozgalom voltak. Ökomozgalom, ökológiai, környezetvédelmi mozgalom. Utána úgy definiálták magukat, hogy antipárt-párt, tehát a hagyományos pártokkal szembe bontottak zászlót. Utána gyakorlatilag a baloldali spektrumon belül jelentkeztek. Érdekes mondani, éppen Hessenben 1983-ban volt az első zöld képviselő. 1985-ben Holger Börner vezetésében egy SPD vezetésű kormány volt, aki a zöldekkel először az NSZK történetében egy koalícióra lépett. Ez az a kép, amiből annyi maradt meg számunkra, hogy Jóska Fischer tornacipőben felesküszik, mint környezetvédelmi.
Mondani igen, hogy azért kormányzati pozícióban is voltak, Jóska Fischer külügyminiszter is volt.
De sokáig a zöldek úgy lehet mondani, hogy a baloldalnak voltak a részei. És tulajdonképpen most a zöldek egy teljesen új szerepben vannak, hiszen az, hogy elérik a majdnem 20%-ot, azt jelenti, hogy a nem csak a baloldali potenciálból, hanem a polgári rétegekből is mind több szavazót nyernek. Tehát a zöldek egyben polgári párt is, és ha megnézzük, hogy a szavazatok merre mentek, a zöldek lényegében a nagy koalíció válságából és magának a szociáldemokraták válságából húztak hasznot, és onnan szereztek támogatókat. Tehát azt lehet mondani, hogy a zöldek már nem csak a baloldal részei, hanem úgy definiálják magukat, mint egy önálló párt, az ellen tiltakoznak, hogy néppártnak nevezzék őket, de egy önálló párt, ami gyakorlatilag vezető pártként próbál fellépni, és ennek a társadalmi bázisa is megvan, tehát én értem az zöldnek egy lényeges átalakulása ment végbe.
Milyen programja van, vagy milyen programja lehet a zöldeknek?
Hát természetesen itt a választásokon egy új szociális kérdésként fogalmazódnak meg a problémák, tehát nem a munkatőke ellentéte. Ez a nagy ellentét, ez egy történelmi ellentét, ez háttérbe szorulódott, és az itteni problémák jó részt megoldódnak. Erre a törésvonalra a szociáldemokraták települtek. Az új szociális kérdések olyanok, hogy a város és a falu közötti közlekedés, például több kerékpár útvonal, több tanár, iskoláknak a szanálása, Hessenben is komoly problémát jelent a tanárhiány és a iskolák helyzete. A megfizethető lakások. Hiszen tulajdonképpen mind a tanárhiány, mind a megfizethető lakások mögött azért a menekültválság van, ne felejtjük el, ha nem is ez szerepelt a választásoknak a fő kérdéseként, de nyilvánvalóan, hogy a több mint 1 millió migráns megjelenése a német munkapiacon, a német lakáspiacon, a német oktatási piacon rögtön érezhetővé tette azokat a hiányosságokat, amelyek korábban is megvoltak, de ez még láthatóbbá, még megragadhatóvá tette.
Sőt, hát én úgy olvastam a lapokban, hogy a lakhatás azért ez egy fontos kampány téma volt. Erről beszélt Angela Merkel is a kampányban, hogy 1,5 millió új otthonra lenne szükség, mert akkor a lakáshiány, és nem egy esetben Berlinben is, illetve Frankfurtban is, Hessen tartományban több helyen is tüntettek a lakhatási körülmények javításáért.
Sőt, ez mindez hozzáteszem azt, hogy a zöldek témáinak konjunktúrája van. Hát gondoljunk a dízelbotrányra. Tehát az, hogy például a manipulált dízelautókat sok helyen kivonják a forgalomból, mert olyan emissziós kibocsátási értékei vannak. Itt arról is szólt, hogy például Frankfurtban közlekedési tilalmat vezetnek be, és Merkel maga interveniált, ő egykor környezetvédelmi miniszter volt, hogy az a határértéket túllépő frankfurti adatok, azok csak csekély mértékben térnek el a kívánatostól, következésképp ilyen durva lépésre nem kell szállni. Jó lett például a Lipcsei Közigazgatási Bizottság úgy döntött, hogy jogában áll dönteni, hogy egyes német városokba betiltsák a dízelautók forgalmát.
Tehát kvázi a világ is a zöldeknek dolgozik?
Igen. Vagy mondok egy más kérdés. Németországban a barna szél nagyon jelentős szerepet játszik az energiaháztartásba, az áramba. A zöldek ökoáramot követelnek, kiszállást a barna színből. Egyébként a zöldek a kiszállás pártja. Kiszállás a dízelmotorból, kiszállás a nukleáris energiából, kiszállás a barna színből. Na most ez egy nagyon kényes kérdés, mert a barna szín lelőhelyek épp egyrészt Lausitz környékén, ez Kelet-Németország, pont azokon a területeken vannak, ahol az AfD-nek magas a támogatottsága. De vannak ők Észak-Rajna-Vesztfáliában is. Tehát lényegében mikor szállni ki? 2040-ben mondja Merkelék, annak érdekében, hogy hogy alternatív munkahelyeket biztosítsanak, hiszen ha ez nem történik, meg nyilvánvalóan ezek az embereknek, nyilvánvalóan a kormány kritikus többséget támogatják, és éppen a kelet-német tartományokban vannak. Tehát szerintem ezek csupa olyan kérdések, amik a zöldek, hogy a környezeti kérdések, vagy nem tudom, a glifoszát botrány, aminek bírósági vetülete van Amerikában, tehát hogy különböző fajta növényvédőszereknek milyen hatása van az emberre, rákkeltő, nem rákkeltő. Mindezek a kérdések, ezek a környezeti kérdések felértékelődtek, ami objektíve a zöldeknek a meggyőző erejét tudták növelni, és még egyszer mondom, hogy a zöldek elsősorban a nagyvárosokban vannak a támogatóik, tulajdonképpen jó vagyoni helyzetben lévő emberek, művelt emberek, tehát akadémiai háttérrel, tehát felsőoktatási háttérrel, és főként a nőkben aránytalanul magas az ő támogatottságuk, ami Bajorországban is tapasztalni lehetett épp a CSU-val szemben. A CSU kevésé volt sikeres a női választók között.
Kisé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, az Inforádió Aréna című műsorának vendége, a hírek után folytatjuk.